Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Az autó téli felkészítésére figyelmeztetnek a borsodi rendőrök. Az Itt és Most társulat látogatott el Szerencsre. Nem a városi strand területén, hanem Gyöngyös főterén állítják fel a jégpályát idén. Ezek majd műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk. A Borsodabolcs-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság felhívja a figyelmet az autók téliesítésével kapcsolatban, hogy indulás előtt ellenőrizzük a fagyálló, hűtő, illetve ablakmosó folyadék mennyiségét, az akkumulátor töltöttségét, az izzók állapotát, és figyeljünk arra, hogy jó állapotban lévő téli gumiabroncsal induljunk el. A részletekről Baffiné Kormos Krisztina rendőralezredes, a Borsodabolcs-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság balesetmegelőzési bizottságának titkára adott tájékoztatást.
Az autó téli felkészítése során a legfontosabbak a fagyálló, hűtő, illetve ablakmosó folyadék ellenőrzése, feltöltése, ezt követően az akkumulátor ellenőrzése, az izzók ellenőrzése, az évszaknak megfelelő gumiabroncs feltétele, és egyéb hasznos dolgokat készítsünk még be az autóba, mint például jégkaparó, jégoldó, hólapát, hólánc természetesen csak havazás esetén, és legyen azért biztonság kedvéért melegtakaró is a kocsinkban, és láthatósági mellé, ha ki kell szállni. Már észrevettük most az utóbbi napokban, hogy ugyancsak gyakran ködös az időjárás. Gyakoribb lesz ugye innentől kezdve a csapadék, amely lehet eső vagy hó formájában is. A hőmérséklet nagyon sokat fagypont alá süllyedhet, az úttest, tehát látszólag lehet, hogy tiszta száraznak tűnik, mégis hiába tekerjük a kormányt, mert csúszunk rajta tovább, vagyis az aszfalton egy olyan vékony jégréteg keletkezik, borítja, amit csak érezni lehet, látni alig. Tehát később kell fel a nap, hamarabb sötétedik, ugye erre a láthatóságra oda kell jobban figyelni, jól legyen beállítva a világítás az autón. Vezetés technikában, ha már mégis fékeznünk kell, vészfékeznünk esetleg, akkor a csúszós úton vészfékezéskor a kuplunggal kezdünk, és utána jön a lábfék, hogy elkerüljük a lefulladást. Blokkolásgátló nélkül ilyenkor is finoman kell fékezni, mert ha blokkolnak a kereket, hosszabb a fékút, és nem kormányozható az autó. Tehát a kikuplungolás azért lényeges, mert a hajtott kerék blokkolásakor lefulladhat a motor. Ha a motor nem jár, megszűnik a szervórásegítés, majd először a kormány, később a fékpedál lesz kőkemény. Ha száraz úton fékezünk, akkor ugye lelépünk a gázról, közben a motorfék kifejti hatását, és akkor hozzáadagoljuk óvatosan a féket, és később nyomjuk csak ki a kuplungot, de ez a csúszós úton vészfékezéskor, tehát megváltozik a kuplungolás, a legelső, azzal kezdünk mindig, ez ami nagyon fontosnak tartom. És ugye a átlagos csúszós úton, ha ki akarunk kerülni valamit, akár egy vad kerül mondjuk a utunkban, és ha későn reagálunk, vagy túl nagy oldaltávolságra törekszünk, túl nagy ívet választunk, akkor ezzel mindig csökken az esélye, hogy stabil maradjon az autó. Tehát a nagy oldaltávolsággal végrehajtott manőverhez nagy kormánymozdulat kell, ami növeli a megcsúszás esélyét. Tehát ha mégsem kívánunk karambolozni, akkor elvesztük a gázt, óvatosan és szakaszosan fékezünk, ha nincs ABS a kocsinkban. De ha van ABS, akkor teljes erőből benyomjuk a fékpedált, hogy a megcsúszás ne végződjön ütközéssel, és ugye ehhez helyre lesz szükségünk. És még fontos, hogy körbenézzünk, hogy melyik irányban érdemes menekülnünk. És a blokkolásgátló nem is a legrövidebb fékutat ígéri, hanem azt, hogy a csúszós úton fékezés közben is irányítható maradjon az autónk. A kötvényszóró használata az ugye lakott területen kívül szabályos, annak alkalmazása lakott területen belül ez nem szabályos az alkalmazása, ez nagyon sok autós, ha beér lakott területen belülre, elfelejti lekapcsolni. Erre figyeljünk oda, hogy ne vakítsuk meg a szembejövő vezetőtársainkat.
Az Itt és Most társulat látogatott el Szerencsre. Interaktív előadásukban a függőségeket dolgozták fel. A célközönség a tizenéves fiatalok csoportja volt, akik bátran kérdezhettek, hozzászólhattak az előadás jeleneteihez. A programról Nagyvarga Zsófia fiatalokért felelős helyettes államtitkárt hallják.
Második éve járjuk az országot, és visszük el ezt a rendezvényt több iskolába, pontosabban több településre, és az adott településre mindig meghívunk több iskolát, a 7-es, 8-os korosztályt. Mindig olyan témákat választunk, amiről azt gondoljuk, hogy ezt a korosztályt, a mai fiatalokat foglalkoztatja. Ezek komoly témák, de a nap mégsem arról szól, hogy szomorúan távoznak, mert egy igazi élménynapot szeretnénk nekik nyújtani. A tavalyi évben az iskolai bántalmazás, a cyberbullying volt a fő téma. Ott is egy színházi előadást néztek meg a gyerekek, és ahhoz kapcsolódott egy feldolgozó beszélgetés. Az idei évben pedig a függőségek a fő téma, amiből ugye nagyon-nagyon sok van. Mindenki függ gyakorlatilag valamitől. Ez ebben a korosztályban pedig aztán végképp jellemző. Egymástól is eltanulják egyébként ezeket a függőségeket. Akár gondolunk a mobiltelefonra, de vannak olyan függőségek, amikről nem is gondoljuk, hogy negatív lehet az ő életükben. Ez lehet mondjuk egy tanulás függőség. Itt is most a jelenetek között előkerült az olvasás függőség, amiről azt gondolnak, hogy abszolút pozitív, de hogyha nagyon beszűkül a gyereknek az érdeklődési köre, akkor negatív is tud lenni. Mindegyik jelenet úgy épül fel itt a színházi előadásban, ez egy improvizatív színház, interaktív, tehát a gyerekek közbe tudnak szólni, ők rendelik meg gyakorlatilag az előadás elején a jelenteket, és akkor itt tényleg azokkal a témákkal tudnak találkozni, ami igazán érdekli őket. És hogy ne maradjanak válaszok nélkül, nem csak jeleneteket néznek meg, hanem van egy feldolgozó beszélgetés is, illetve a jelenetek között egy terápiás szakember válaszokat ad ezekre a függőségi jelenségekre. Ezzel párhuzamosan pedig civil szervezetek standjai várják gyerekeket itt a nagyobb térben, akikkel meg tudnak ismerkedni, nekik is kérdéseket tudnak feltenni az adott témában, de egyébként itt vannak mindig például a cserkészek, akik pedig például az online világra ellen tudnak egy offline jelenlétet is kínálni nekik. Abszolút azt látjuk, hogy nagyon nyitottak, általában csendben végig is ülik az előadás, nem hosszú, egyébként egy pörgős előadásról van szó, és mi miközben a szakemberek velük beszélgetnek, aztán az előadást követően a pedagógusokkal leszoktunk ülni beszélgetni, és ők is azt mondják, ők ismerik a legjobban a saját gyermekeiket, hogy nagyon leköti őket, nagyon lekötötte most is a szerencsi gyerekeket az előadás, és vannak kérdéseik, abszolút bátran hozzászólnak, és bátran tesznek fel kérdéseket, ami a legfontosabb. Nagyon nehéz ugye a korosztályt belülni, mert 13-14 éves kor, ráadásul az klasszikusan olyan életszakasz, amikor hatalmas különbségek vannak a gyerekek között. Valaki 13 évesen még nagyon-nagyon gyerek, viszont valaki meg már szinte nyilván az adott környezettől is függ, hogy milyen családban vagy milyen környezetben nő, de már nagyon sok mindent látott, és talán ki is próbált. Úgyhogy azt gondoltuk, hogy azért ez a korosztály az, aki már találkozhat a jelentekben felsorolt függőségeknek a legtöbbjével, sajnos, és talán még ez egy olyan prevenciós időszak lehet, amikor ha megmutatjuk nekik, hogy milyen nehézségekkel találkozik, hogyha nem tud kiszállni egy függőségből, akkor még az hatással tud lenni rájuk.
Nem maradt a fűtés nélkül éjjelre Gyöngyösön a lakók a hétfő hajnali távhőcsőtörés érintette társasházakban, közölte Szókovács Péter polgármester a közösségi oldalán. Ideglenes megoldással ugyan, de újra van távhő az összes hétfő reggeli csőtöréssel érintett lakásban. A megszervezett biztonsági megoldásokat, a kollégiumi szálláshelyeket készenlétben tartják, ahogyan a városrendészet és az önkormányzat munkatársai is készenlétben maradnak. Az érintett lépcsőházakban elhelyezett telefonszámon elérhetőek, mondta el Szókovács Péter a Facebookon. A gyöngyösi Betlen Gábor úti és Mérges úti lakótelepet érintette a távhő csőtörés. Ebben a szezonban már nem a városi strand területén, hanem Gyöngyös főterén állítják fel a települési égpályáját. A Sportfolio Kft. Munkatársai már a héten elkezdték az előkészítő munkálatokat, hogy a jég a tervezett nyitásra biztonságosan elkészülhessen. A melegedő és a korcsolya bérlés várhatóan az egyik önkormányzati épületben valósul meg. Juhász Pétert, a társaság ügyvezetőjét hallják.
Gyakorlatilag ez már nálunk ilyenkor az elmúlt 8 évről tudok természetesen beszélni. November elején elindul a folyamat, sőt októberben már az alapok a simítgatása, ugye a homoknak a egyengetése zajlik, és november elején érkezik a sátor, az van körbezsalúzva, le van gurítva az alapszőnyeg, amiben ugye a glikol folyadék folyik, és akkor amikor az időjárás adja, ugye nagyon várjuk ezeket a mínusz 1-2-3 fokos éjszakákat, akkor azonnal megy a locsolás, és szépen folyamatosan úgymond elkezdjük hizlalni a jeget, hogy a tervezet, ugye mi 20-ára terveztük idén a nyitást, akkorra legyen egy nagyon stabil tuti jég. Ugye mindig az eleje a nehéz, ezt elmondtam, már azt hiszem a testületülésen is, hiszen hogyha az időjárás úgymond kegyes, tehát hideg van, legalább éjszaka, akkor tudunk a jég megvastagításával haladni, ha nem, akkor sajnos ez bajos. Innet is köszönöm a kollégáknak, mert az emberi erőforrás az, ami sokkal fontosabb bármiféle eszköztől, tehát én úgy gondolom, hogy a Sportfolio Kft. Munkatársainak jár egy nagy köszönet, hogy akár az elmúlt években is mindent beleadtak azért, hogy legyen a városnak egy klassz jégpálya, amit mindenki tud élvezni. Most ez egy újabb kihívás nyilván, hogy most úgymond át kell pakolni, és hát természetesen ez jelent majd többlet feladatokat. Nyilván apránként, tehát megvan a menete tulajdonképpen ennek az egész munkafolyamatnak. Először egy külsős vállalkozó meghozza a sátrat, ugye aztán a helyi vállalkozókkal ott egy zsaruszerkezet épül, szintén, ahogy mondtam, egy homok tömörítés, és akkor arra építjük majd fel a meglévő jégpálya technológiánkat. Ugye van egy palánkrendszerünk, az kerül rá, és akkor utána még a villamos bekötések vannak, hiszen az a világítani is kell, ugye ezen a sötétbe korcsolyázzanak. És ami még itt egy kicsit plusz feladat lesz majd, hogy ugye egy elképzelés szerint a DM-ben, a volt DM üzlethelyén alakítjuk ki a melegedőt vagy a pihenőt, ott lesz a korcsolya bérlési lehetőség is, a jegyvásárlási lehetőség is, és akkor onnan kell ilyen futó gumiszalagon majd át sétálni a szakrális térre, a templom elé, és akkor ott lehet belépni a jégpályára.
Végül az időjárásról. Holnap a köd sokfelé csak lassan zsugorodik majd, eközben délnyugatról északkelet felé egyre vastagabb felhőtakaró kúszik fölénk, délután már csak az ország északkeleti harmadában lehet némi szűrt napsütés. Csapadék viszont estig nem hullik, a szél mérsékelt marad. A hőmérséklet szerdán hajnalban mínusz 1 és 0, napközben aztán plusz 4-6 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. november 26-án kedden.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Elismerték a kórházi dolgozók munkáját is az emlékülésen. 6 éve indult el a Tanítsunk Magyarországért program. Kiemelt figyelemnek örvend a Gyöngyös Mátra Turinform iroda. Ezek mai adásunk témái. A Heves vármegyei Markot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet ma tartotta a Markot emlékülést az első magyar orvosi kar EGRI megalapításának 255. évfordulóján. Az eseményen átadták a Markot Ferenc emlékérmet, a díszokleveleket, és a Markot pályázat eredményhirdetése is megtörtént. A díjazottakról és az emlékülés részleteiről Major Tamás, a Kórház Tudományos és Oktatási Bizottságának elnöke nyilatkozott rádiunknak.
Ez kórházunknak gyakorlatilag a legnagyobb ünnepsége, talán a Semmelweis napot lehetne még július 1-én ehhez hasonlítani. Ilyenkor egyébként átadunk díjakat. A legfontosabb díj az a Markot emlékérem, amit egy a kórházban nem alkalmazott, de a kórház hírnevét örökbítő kórházzal jó konziliáriusi kapcsolatban álló, általában orvos kollega szokott megkapni. Kiadunk egy Markot díszoklevelet, ami kórházunk alkalmazásában lévő kollégának a gyakorlatilag életműdíja, ezt általában szenior kollégák szokták kapni, és hát minden évben hirdetünk egy Markot pályázatot, és ezt meghirdetjük orvosi, szakdolgozó, illetve gazdasági kategóriában, és ezt a Tudományos és Oktatási Bizottság bírálja el is. Átadunk még a Markot pályázaton kívül egy elismerő oklevelet, amit egyébként az intézetben dolgozó szakdolgozónak fogunk átadni, illetve egy Markot szakdolgozói oklevelet és egy ehhez tartozó és újonnan alapított emléksálat fogunk még átadni.
Kik kapják meg ez alkalommal ezeket a díjakat, elismeréseket?
A Markot emlékérmet Ágoston Péter fogja kapni az Országos Onkológia Intézetből, különös tekintettel az uro-onkológiára végzett tevékenységére, amit itt a kórházunkban is konziliáriusként végzett. Bagdán András fogja kapni a Markot díszoklevelet több évtizedes kiemelkedő szakmai munkájáért, melyet a kórházunkban végzett. A elismerő oklevelet Budavári Zsuzsanna fogja kapni, és ő pedig a gasztroenterológiai területén végzett kiemelkedő munkájáért fogja kapni. A Markot szakdolgozói oklevelet pedig Bódis Andrásné fogja kapni.
Miért nagy eredmény ez az itt dolgozóknak? Miért érzik ők azt, hogy ez egy valódi kitüntetés?
Nyilván azért, mert a mindennapi klinikai munka, tehát kórházi betegágy melletti munka, műtői munka, illetve szakrendelési munka, ügyeleti készenléti munka mellett azért foglalkozunk tudományos tevékenységgel is, és ugye a Markot pályázat eleve erről szól. Általában valamilyen klinikai tudomány területén elért munkát szoktak prezentálni, és hát itt van a említett kollégáknak a több évtizedes és a kórházban végzett kimagasló munkája, tehát ezt fogjuk díjazni.
Hat éve indult el a Tanítsunk Magyarországért program, amelybe tavaly már 21 egyetem kapcsolódott be. A Nyíregyházi Egyetem az elsők között csatlakozott a kezdeményezéshez, amelynek célja a hátrányos helyzetű diákok továbbtanulásának segítése. A részletekről Hollósi Hajnalkát, a program nyíregyházi szakmai vezetőjét hallják.
A megye 8 iskolájába vagyunk jelen, 7.-8. osztályosokat mentorálunk, természetesen új iskolák is bevonásra kerülhetnek, ez mindig csak a mentorszámtól függ, de mi nagyon-nagyon bízunk abba, hogy ez a fél évek során növekedni fog. Azt gondoljuk, hogy a mentoraink nagyon-nagyon lelkesek, és nagyon-nagyon szívesen segítik, támogatják a hátrányos helyzetű településen lévő tanulókat, mentoráltakat, illetve mi a csapat, a TM2-es oktatók is igyekszünk itt az egyetemen különböző programokba bevonni a mentoráltakat, tehát mi is szervezünk programokat, így megnyílik az út a tanulók előtt, hogy megismerjék a Nyíregyházi Egyetemet.
György László kormánybiztos a Nyíregyházi Egyetemen úgy fogalmazott, jövőre háromszor ennyi mentort szeretnének bevonni a programba. A kormánybiztos szerint mintegy 2500 mentorral lehetne elérni 10 000 diákot, akik a statisztikák szerint a mentorok nélkül valószínűleg lemorzsolódnak a tanulmányaik során.
Azért jöttünk ma ide, a Nyíregyházi Egyetemre, hogy a tovább lépést megbeszéljük, hiszen szeretnénk, hogyha jövő tavasztól, februártól szintet tudnánk ugrani, és legalább háromszor annyian jelentkeznének mentornak a Nyíregyházi Egyetemről, és országosan is, és így a mostani 1000 mentor és 4000 mentorált helyett lenne 2500 mentorunk és 10 000 mentoráltunk országszerte, ami azt jelenteni, hogy minden olyan általános iskoláshoz eljut a Tanítsunk Magyarországért program, akinek segítséget tud nyújtani. Az Európai Unió statisztikái szerint Magyarországon 11-12% körül van a középfokú lemorzsolódás aránya. A belső adatalapú mérései alapján a szakképzésnek ez 7% körül van. A 12% az egy hogy kohorszba egy évfolyamra jár 80-90 000 hallgatót, a 12% az 10 000 főt jelent, 10 000 középiskolást jelent. Mi azt szeretnénk, hogyha ennek a 10 000 középiskolásnak mindegyike, minden ma általános iskolás és leendő középiskolás 2030-ra Magyarországon szakmát szerezne, utána el tudna helyezkedni a munkaerőpiacon, és a jéghátán is megérne, el tudná tartani magát és a családját. Ez a célja a Tanítsunk Magyarországért programnak, és ezért teszünk meg mindent.
A turisztikai ügynökség 90 irodája közül kiemelt figyelemnek örvend a Gyöngyös-Mátrai Turinform iroda. A Mátra térségének népszerűsítése érdekében számos kihívásnak felelnek meg a munkatársak. A tudnivalókról dr. Benkő Bélát, a TDM elnökét, valamint Szőke Szilvia irodavezetőt, Fekete Gábor tudósítón kérdezte.
Itt most mondjuk országosan körülbelül 90 Turinform iroda van. Egymáshoz való kapcsolódás nélkül, együttműködés nélkül lehet, hogy nehéz is dolgozni. Turisztikai ügynökséghez tartoznak ezek az irodák, azt is, hogy a gyöngyösi kiemelt, és hogy mindig nagyon jó értéknek örvend. Miért fontos szerinted más Turinform irodákkal is a jó kapcsolattartás és együttműködés?
Mindenképpen tanulhatunk egymástól. Tehát minden iroda más, minden térség más, de vannak olyan dolgok, amik mindenhol esetleg előfordulhatnak, vagy kipróbálhatunk egy-egy jó gyakorlatot. Ezért nagyságrendileg a Turinform találkozókon kívül szoktak lenni ilyen Turinform úgynevezett tanulmányutak, ahol bárki eljöhet bármilyen Turinformos hozzánk, illetve mi is el tudunk menni máshova, és akkor ők megmutatják, hogy nekik milyen termékeik vannak, milyen szolgáltatásaik, és esetlegesen, ha csúnya szóval akarnék élni, akkor mondhatnám azt, hogy egy kicsit ipari kémkedünk, de ez végül is jó, egy pozitív ipari kémkedés, hiszen a hálózatot fejlesztjük, megosztjuk a tapasztalatokat, és akkor itt van egy ilyen oda-vissza eszmecsere.
Ez volt a TDM elnöke, és te pedig az irodavezető vagy. Te hogyan állsz kapcsolatban más irodákkal, Szilvia?
Hát abszolút mondhatom, hogy napi szinten eztük a telefont sokszor, kérdezünk egymástól, segítünk egymásnak, hiszen ugye a desztinációban való gondolkodás az egyébként is a elvárás velünk szemben is. Egy térséget képviselünk, és szorosan ugye mi a Mátra és a Bükk karöltve, egy aktív turisztikai régióként vagyunk pozícionálva a Magyar Turisztikai Ügynökségnél, tehát gyakorlatilag egy csapatot alkotunk. Eger, Miskolc, Mezőkövest és mi is. Az ország más részéről is sokszor, ahogy Béla is említette, nagyon-nagyon jó gyakorlatokat elleshetünk, amiket mi is bevezethetünk, akár egy rendezvény kapcsán.
Most egy jó csomó bevezető gondolat elhangzott itt a Turinform irodáról, és hogyha azt mondom, hogy meg kéne fogalmazni a célokat, akkor nyilván vannak, mert mindig van éveleje, és mindig van újabb és újabb célkitűzés, akkor miben realizálnád a célokat, Béla?
Alapvetően két célunk van. Az egyik, hogy az itt lévő, vagyis az ideérkező turisták egy nagyon komplex információs szolgáltatást kapjanak, tehát ez napra kész legyen. Ezzel párhuzamosan mi azt is szeretnénk, hogyha megfogalmazódna az emberekbe, hogy ők jöjjenek ide. Tehát ha már itt van, akkor mi ki tudjuk őket szolgálni, de ha még nincsenek itt, akkor mondjuk a digitalizáció segítségével lehetőségünk van arra, hogy elültessük azt a pici gondolatot a fejükbe, hogy na, én most a Mátrába szeretnék menni.
Yeah. A hagyományokhoz híven idén már 12. alkalommal tartja meg a Székesfehérvári Vörösmarty Színház az Új Szövetség maratont, amely idén új elemmel bővül, hiszen a 4 evangéliumból gondosan összefésült szövegrészek olvasásával párhuzamosan, kézműves foglalkozásokkal és mesesarokkal is várják a családokat, nagyszülőket, barátokat. A program december 1-én vasárnap 14 órakor kezdődik. A részleteket Szikora János, a teátrum igazgatója mondta el.
Egy kicsit visszaugornék az időben, hiszen egy 12 évvel ezelőtt elkezdődött, és a mai napig töretlenül folyó, egyre sikeresebb rendezvénysorozatról van szó. Tél van, mindjárt itt a december, és télen fázunk. Felismertük ezt, és elkezdtünk gyűjteni meleg takarókat. Hozz egy meleg takarót, ez volt az összefogásunknak a címe. Elkezdtünk gyűjteni meleg takarókat a hajléktalan emberek számára. De aztán azt is észrevettük, hogy hát igen, nagyon sokan dideregnek az utcán, jó nekik a meleg takaró, de hány ezren vannak, hány tízezren, százezren vannak, akiknek a lelke didereg. Mit csinálunk a didergő lelkekkel? Azoknak milyen melegséget tudunk adni? Azt nem lehet egy takaróval elintézni. És hát az az igazság, hogy egy didergő lélek, egy szorongással teljes lélek felmelegítésére én nem nagyon tudok jobb receptet, mint hogy vedd elő a Bibliát, üsd fel, és kezd el olvasni az Új Szövetséget. Hát valahogy így kezdődött ez 12 évvel ezelőtt. Nem tudtuk, hogy sikerül-e, nem tudtuk, hogy lesz-e elég ember, akit ez érdekel egyáltalán. Eljönnek, olvasni fognak, érdekel ez egyáltalán valakit? És hát 12 éve, hál' Istennek, azt kell, hogy mondjam, hogy évről évre egyre népszerűbb itt Székesfehérváron a Vörösmarty Színházban meghirdetett Új Szövetség maraton címmel futó bibliaolvasás. Ezt úgy kell elképzelni, hogy az emberek regisztrálják önmagukat, kiválasztanak a Bibliából egy adott részt, és utána elkezdik egymás követően olvasni 4 órán keresztül. Ebben az évben egy különös újítást vezettünk be, mert tapasztaltuk, hogy az elmúlt években egyre többen jöttek, akik elhozták magukkal a családjukat. Sőt, behozták a színpadra, és a családok kezdtek el olvasni. Bejött a nagypapa, az unoka, papa, mama, és olvastak együtt. Erre a jelenségre reflektálva azt gondoltuk, hogy úgy hirdetjük meg az idei Új Szövetség maratont, ezt a 12-et, hogy legyen ez a családok ünnepe. Családok számára hirdettük a Biblia felolvasást, és idén 2024 advent első vasárnapján 40 székesfehérvári család jelentkezett, olvassa majd az Új Szövetséget. Ez az újdonság, és bízom abban, hogy az elkövetkezendőkben is majd egyre több és több család választja magának új év első vasárnapján ezt a programot.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsetessék a Jézus Krisztus! Beöltöztek a kispapok, lektorokat avatott az egriesek. Az őszi lelki gyakorlat végén, november 22-én, az egrieseki papnevelő intézetben 3 pap növendék ölthette magára először a reverendát. Krisztus király vasárnapján Ternyák Csaba egriesek 4 lektort avatott a bazilikában. A főpásztor szentbeszédében kifejtette, az evangélium Jézus és Pilátus találkozását idézi elénk, ez valójában 2 világ találkozása, és felvetődhet a kérdés, melyik a király és melyiknek van valódi hatalma. Jézustól azért félnek a hatalmasságok, mert ő az igazság, Isten igazsága, a szeretet igazsága, s az egyház ennek a letéteményese ma is. Az a feladat, hogy tanúságot tegyen erről mindenkorban, minden népnek, minden embernek. Az érsek elmondta, régi szokás egyházmegyénkben, hogy kispapjaink Krisztus király ünnepén részesülnek a kisebb rendekben, 4 testvérünket avatjuk lektorrá. Ma értük szól az imádságunk, az ő hivatásuk áll a szemünk előtt. Így fordult hozzájuk. Kedves kispap testvérek, rólatok is szólnak ma azok a szavak, amelyeket a Szent Leckében olvastunk, mi pedig az ő népe és papságának részesei vagyunk. Vérével megváltott bűneinktől, s atyának az Istennek országává és papjaivá tett bennünket. Ővé a dicsőség és a hatalom, örökkön örökké. Ámen. Köszönöm nektek, hogy miután ő kiválasztott titeket és meghallottátok hívó szavát, ti bátor és felnőtt döntéssel választottatok, megválasztottátok Krisztust a ti királyotoknak. A főpásztor elmondta még, a lektorok arra kapnak megbízást, hogy az élő Isten szavának a szolgái legyenek, akiket az egyház hivatalosan is megbíz Isten igéjének szolgálatával és felolvasásával. Mindenki meghívást kap arra, hogy Krisztus királyságát megerősítse saját életében és a közösségben, és a szolgálat nagysága nem a ránk bízott feladat nagyságától függ, hanem attól, akinek szolgálunk. Ezért tehát mindannyiunk szolgálata egyaránt fontos, hiszen a legnagyobb urat, a királyok királyát szolgáljuk. Az érsek a hivatás elmélyítésére buzdította a pap növendékeket, és megköszönte Vízi János és Musinski Mihály Bartosz, valamint Dolhai Lajos rektoroknak, a tanároknak a papnevelés területén végzett hűséges és áldozatos szolgálatot. A krisztusi és a nemzetek közötti béke fontosságát hangsúlyozta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára vasárnap a Somogy vármegyei Nagyatádon a 190 millió forintból megújult Szent Kereszt felmagasztalása plébánia templom és kolostor átadásán. Soltész Miklós a szentmisével egybekötött eseményen, Krisztus király ünnepén kiemelte, olyan időszakban vagyunk, amikor óriási szükség van Krisztus király békéjére és arra, hogy béke legyen a nemzetek között. A politikus a szentmisén bérmálkozó fiatalok figyelmét arra hívta fel, hogy ha felmerik vállalni a keresztény életet, ők és a hívek mindannyian tovább is adják a kereszténység üzenetét, akkor van értelme templomokat szépíteni, felújítani. Ha nem merjük felvállalni, akkor úgy járunk, mint Németország, Nyugat-Európa sok-sok városa, ahol csillognak-villognak a templomok, hatalmas pénzeket fordítanak arra, hogy szép látványt nyújtsanak, csak a beltartalom üres, mondta, arra biztatva hallgatóságát, hogy töltsék meg lélekkel, tartalommal a templomokat. Felidézte, hogy a török időkben feldúlták Nagyatádot, a templomot nagy nehezen építették újjá. Az épület a II. Világháborúban is szinte teljesen megsemmisült, de összefogással helyreállították. Most újra összefogással meg tudták szépíteni, mutatott rá az államtitkár, egyúttal arra kérte az egybegyűlteket, támogassák a fiatalokat hitük megélésében, a keresztségben való törekvéseikben és megmaradásukban is. A templomot Varga László, a Kaposvári Egyházmegye püspök áldotta meg, aki beszédében hangsúlyozta, egyedül Krisztus méltó arra, hogy a szívünk királya legyen, mert csak ő szeretett bennünket annyira, hogy odaadta értünk az életét. Sándor László nagyatádi plébános a szentmise előtt az MT érdeklődésére beszámolt arról, hogy a pályázati forrásból megvalósult rekonstrukció részeként a barokk stílusú templom tornyát felújították, az épület együttes új homlokzatot, szigetelést, korszerű fűtési rendszert kapott, a plébániaként működő kolostorban pedig kicserélték a nyílászárókat is. Megkezdődött a Katolikus Karitász adventi adománygyűjtő segélyprogramja. A Tárjátok ki a szíveteket elnevezésű akció célja kettős, egyrészt szeretnék belopni az ünnepet a rászorulók életébe is, másrészt jótékonyságra ösztönöznek. Közleményükben idézték Écsi Gábort, a Katolikus Karitász országos igazgatóját, aki kiemelte, fontos, hogy a figyelmünket a szomszédjainkra és az egyedül élőkre irányítsuk, és konkrét segítséget nyújtsunk. Adakozni nyitott szemmel és kitárt szívvel érdemes, tette hozzá. Beszámolt arról, hogy a folyamatos tartós élelmiszergyűjtés mellett sokféle jótékonysági megmozdulást szerveznek a téli időszakban országszerte. Az 1 millió csillag a szegényekért elnevezésű szolidaritási napon gyertyát osztanak adományfejében, az angyalbatyú akcióban pedig bárki készített személyre szabott ajándékcsomagot nehéz sorsú gyermekek számára, és egészen december közepéig leadhatja az országos gyűjtőpontok egyikén. Emellett nagyszabású karácsonyi koncertet szereznek a Szent István Bazilikába rászoruló gyermekek megsegítésére. A Katolikus Karitász karácsonyi adománygyűjtési programjához többféle módon csatlakozhatunk. A 1356-os adományvonalon egy hívással 500 forinttal támogathatjuk a szervezet munkáját. Online adományozással bármilyen összeggel hozzájárulhatunk. Az egyházmegyei karitász központokon és a meghirdetett gyűjtőpontokon keresztül pedig egy-egy helyi program is támogatható tárgyi vagy pénzadománnyal. November 28-án csütörtökön 9-től 18 óráig egész napos csendes szentségimádás lesz az Egri Ciszterci templomban, a Szent II. János pápa karizmatikus közösség szervezésében. Szeretettel várnak mindenkit. Az Egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont díszudvarán idén is lesz adventi programsorozat. Az első gyertyagyújtás november 30-án szombaton 15 óra 30 perckor következik. Közreműködik főtisztelendő Budapéter atya, valamint a Jópásztor óvoda óvodásai. December 6-án pénteken este 6 órától könyvbemutató lesz. Zsuffa Tünde, Hasad a hajnal című műve lesz megismerhető, közreműködik Kubik Anna. A második gyertyagyújtás december 7-én szombaton délután 3:30-kor jön. Főtisztelendő Michel Gerva Szóni atyával és a Szent Imre Katolikus Általános Iskola diákjaival. Aztán a harmadik gyertyafénye gyulladt fel december 14-én szombaton délután. főtisztelendő Cibere Zsolt atya közreműködésével és az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium és Gimnázium diákjaival, majd pedig a negyedik gyertyagyújtás következik el december 21-én szombaton főtisztelendő Holló Gábor atyával, valamint az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola gimnázium ÁMI diákjainak közreműködésével. Ezen napok folyamán Borsod Nádasdy kézműves Molnár Kalács sütése és árosítása is lesz a palota díszudvarán, valamint idén is meghirdetik a Betlehem készítő pályázatot, a beküldött alkotásokat majd a palota aulájában lehet megtekinteni ingyenesen. A nyíregyházi magyarok nagyasszonya római katolikus társszékes egyházban zenés advent programsorozat következik. December 1-én este 7 órától a Nyíregyházi Egyetem Gaudémusz kórusa és Kerekes Rita karnagy lesznek ott. December 8-án a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium zenei tagozata, művésztanárok és diákok. December 15-én Kerek egy ég alatt, ének, meseszó, homokrajz, Navratil Andra népdalénekes, Esznagy Mária bábszínész, homokrajzos, Demeter László népzenész közreműködésével, illetve december 22-én magyarok nagyasszonya társszékes egyház kólája, Kis Zoltán organista, Számel Bálint csellista, ők, akik koncertet adnak, minden alkalom este 7 órakor kezdődik, és minden alkalom ingyenes, de adományokat szívesen fogadnak az Angster orgona felújítására. A hagyományokhoz híven idén már 12. alkalommal tartja meg a Vörösmarty Színház az Új Szövetség maratont, amely új elemmel bővül, hiszen a négy evangéliumból gondosan összefésült szövegrészek olvasásával párhuzamosan kézműves foglalkozásokkal és mesesarokkal is várják a családokat, nagyszülőket, barátokat. Advent első vasárnapján, december 1-én a 12. Új Szövetség maraton keretében a színház nagy színpadán újra Jézus életét idézik meg az evangélium részleteinek felolvasásával. Az Új Szövetség maraton most már a családok ünnepe lesz, hívnak mindenkit, akik szívesen olvasnák családjukkal együtt Jézus történetét a testamentumok szerint, de fontos hangsúlyozni, hogy ebből az élményből nem szeretnék kizárni azokat sem, akik egyedül vannak. Őket arra biztatják, hogy egy hozzájuk közel álló barát vagy ismerős társaságában csatlakozzanak, hiszen így ők is a tagjaivá válhatnak majd egy nagyobb családnak. Emellett változatos családi programokkal, rajzpályázattal, illetve adománygyűjtéssel is készül a Teátrum Budapesten. December 7-én az Egri Líceum dísztermében szeretettel várják a kedves érdeklődőket a Don Bosco nővérek rendjük alapítójáról szóló musicalre, mely ingyenesen megtekinthető. Az est folyamán az oratórium születésnapját ünnepli a közösség egy olaszországi zarándoklat fényképes élménybeszámolójával, hiszen nemrég Torinóban jártak. A színdarab és a beszámoló után szeretett vendégségre is várják az érdeklődőket a szerzetes nővérek és az önkéntesek. A december 7-i ünnepség tehát a Líceum dísztermében lesz Szegerben, és 18 órakor kezdődik majd. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Régóta ott vagyunk már az interneten, de az okos eszközök elterjedésével egyre inkább, egyre többen a különböző alkalmazásokat részesítik előnyben, még akár a rádióhallgatás szempontjából is. Egy ilyen mobil applikáció ráadásul több mindenre lehetőséget ad a műsor hallgatásán túl, így a napi evangélium mellett híreket is lehet találni, és közvetlenül csatlakozhatnak a Szent István Rádió közösségi média felületeihez, tehát a Facebook és az Instagram oldalunkhoz. Az alkalmazás, még egyszer mondom, díjmentesen elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám, Fekete Gábor és Kriston Tamás. A szerkesztőt Berecz Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra!
Önök a kora esti hírmondót a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Sportja.
Horváth Karolina Helga és Kis Gergely vehette át az ifjabb Márkus Gábor alapítvány a Magyar Triatlonért díjátadó ünnepségén a kategóriája nyertesének járó emlékplakettet. A Gyöngyösi önkormányzat december 5-ig fogadja az indoklással ellátott javaslatokat a polgármesternek címezve az év sportolói és az év parasportolói kitüntetésekre. Elkezdődött a közönség korcsolya Miskolcon. 9 csoportban 102 csapat 600 mérkőzést játszott az elmúlt 3 hónapban a nyíregyházi kispályás labdarúgó bajnokságban. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Az ifjabb Márkus Gábor alapítvány a Magyar Triatlonért díjátadó ünnepségén Horváth Karolina Helga vehette át az országos kategória nyertesének járó emlékplakettet, míg a Tiszaújvárosi Triatlon Klub sportolói közül idén Kis Gergelyt díjazta a kuratórium. A díjátadón ezúttal sem mulasztottak el megemlékezni a triatlon tiszaújvárosi meghonosítójáról, a világkupa és a nagy hét elindítójáról, a 2013-ban elhunyt dr. Márkus Gáborról, akinek lelkesedése, elhivatottsága, embersége, munkabírása követendő példa az utódok számára. A Gyöngyösi önkormányzat december 5-ig fogadja az indoklással ellátott javaslatokat a polgármesternek címezve az év sportolói és az év parasportolói kitüntetésekre. Várják továbbá a felterjesztéseket az év sportszakembere kitüntetésre is, a határidő itt is december 5-e. A részletekről dr. Horváth Gábort, a közigazgatási és intézményirányítási igazgatóság vezetőjét, Fekete Gábort kérdezte.
Önkormányzati kitüntetésrendelet értelmében most már ezek a utolsó kitüntetések évvégén, mint december 5-ig lehet felterjesztést tenni, az év sportolói, illetve az év sportszakembere kitüntetés. Az év sportolói kitüntetés azt kell tudni, hogy 6x2 kategóriából áll, tehát a év utánpótlás lány sportolója, év utánpótlás fiú sportolója, év férfi sportolója, év női sportolója, év utánpótlás csapata, illetve év csapata kitüntetések. Tavaly évben módosította a képviselőtestület a kitüntetés rendeletet, ennek alapján a parasportolóknak külön kitüntetés alapított, és ugyanezek valójában, tehát csak egy kicsit más elnevezéssel, hogy év utánpótlás parasportolója, év utánpótlás fiú parasportolója, év utánpótlás csapata, év férfi parasportolója, év női sportolója. Tehát összesen az év sportolói kitüntetésnél 2x6 kategóriára lehet javaslatot tenni, és kategóriánként lehet megkapni ezt a szép adományozást a testülettől, kitüntetés adományozás, és van egy következő kitüntetésünk, az pedig a év sportszakembere. Itt egy fő kaphatja meg ezt a kitüntetést, ami azt jelenti, hogy azokra a sportszakemberekre vonatkoznak, például aktív edzőkre, aktív testnevelés tanárokra, játékvezetőkre, sportszervezőkre, sportrendezőkre, illetve sportorvosokra, akik az előző évet megelőzően a para sportolóknál vagy a sportolóknál magas, kiemelkedő munkát végeztek. És ebben az esetben is december 5-e a felterjesztés határideje.
Igen, nagyon sok mindent részletesen fönt van a gyöngyös.hu weboldalon, ahol elolvashatják ezt, de akkor mondjuk el a részleteket is, hogy hogy történik a felterjesztés maga.
Igen, a rendelet nem írja elő a felterjesztés, mert hogy formanyomtatványon kell, tehát meg kell írni a adott felterjesztés, alá kell írni a felterjesztőnek, és mint a többi kitüntetésnél is természetesen indoklással ellátva mind a felterjesztetnek, mind a felterjesztőnek a adatai szerepeljenek, és alá kell írni, ezt el lehet juttatni e-mailbe, vagy személyesen postán keresztül is Gyöngyös város polgármestere részére.
Elkezdődött a közönség kocsija Miskolcon. Egri Istvánt, a Miskolci jégcsarnok vezetőjét hallják.
Elkészült a 2-es számú jégcsarnok, most már ez nem jégpálya, hanem jégcsarnok, az új neve, az 1-es számú jégcsarnok mellett ez lett a 2-es. Elkészült, ez egy közel 2 milliárdos beruházás eredményeként készült el, és viszonylag rövid idő alatt készült el a kivitelező a beruházásra, és alapvetően az volt a célunk, hogy a jégidő kitolásával minél több lehetőséget nyújtsunk, jeges edzési lehetőséget nyújtsunk a sportolóinknak. Itt elsősorban az akadémistákra gondolok. Versenyhátrányban voltunk eddig, mert a másik 3 akadémiának egész évben használható 2 jégcsarnok a fedett pályája van, és nekünk ez ugye nem volt használható a tavaszi-nyári őszi időszakban. Ugye általában november közepén indultunk ezzel a pályával, és február-márciusig tudtunk rajta dolgozni, az időjárástól függően, de hát ma már olyan melegek a tavaszok is, az őszök is, sőt a telek is, hogy nem igazán tudtuk megfelelően használni ezt a pályát. Ezzel a beruházással egy egész évben használható pályát kaptunk. Remélhetően jóval alacsonyabb költségek mellett tudjuk ezt üzemeltetni, ezt a pályát, mint a jégcsarnokot. Bízom benne, hogy ez mindenkinek megelégítésére szolgál majd. A közönség kocsijával fogjuk nyitni, ugye ez Miskolcon egy nagyon kedvelt szórakozási, sportolási lehetőség. Én nagyon remélem, hogy nagyon sokan fognak jönni, és nagyon remélem azt is, hogy vigyázz rá mindenki erre a kis ékszerdobozra, hogy minél tovább, minél magasabb színvonalon tudjuk üzemeltetni, és a használók örömére ez magasabb színvonalú szolgáltatást is tudjunk nyújtani. A közönség kocsijának a kedvelt időpontja az általában a hétvége, péntek, szombat, vasárnap. Mi sokszor teszteltük azt, hogy hétközben is tudunk-e közönségkocsi időpontokat kínálni a használóknak. Mi azt vettük észre, hogy a hétközi időpontok azok nem igazán kedveltek. 10-20 embernél több nem jött, de ez tudható, látható a mai életmód mellett. Sokáig vannak iskolában a gyerekek, utána még megvannak a külön foglalkozások, úgyhogy nagyon kevesen használták hétközben. Jó lenne, hogyha ezt hétközben is sokan tudnánk használni, de 10-20 emberre nem érdemes a pályát megnyitni, azért egy kiszolgáló személyzet kell, pénzt sztáros korcsolyélező büfé, biztonsági személyzet, tehát 10-20 ember ezt nem tudjuk megnyitni. Attól akkor sokkal hasznosabb, hogyha az egyesületi sportolók számára, akik szervezetten és biztos időpontokban, biztos használati idővel tudják a pályát használni. Úgyhogy a hétvégék azok továbbra is nyitva állnak, de ezt mi szondázzuk, és hogyha olyan igények lennének, hogy még plusz időpontokra van szükség, akkor semmi akadály annak, hogy nyissunk. Egyébként tele lesz a pálya használókkal, itt több mint 500 jeges sportoló van most a Miskolcon. A hoki mellett természetesen meg kell említeni a short tracket, a kispályás gyors korcsolyát, a műkorcsolyát, a szinkron korcsolyát, az amatőrök rendkívül komoly amatőr használat van, 3-4 amatőr égkorong csapat van, akik jönnek ide esténként. Úgyhogy minden fajta igényt ki tudunk elégíteni, minden fajta igénylőnek a kívánságát, még voltak itt már születésnapok is, voltak itt különböző másfajta rendezvények, úgyhogy készülünk arra, hogy színesítsük a programot, és most már az időjárástól függetlenül bármilyen külső körülmények mellett a pályát tudjuk nyitni és használni. Ez a pálya, ez a ma lehető legkorszerűbb technikai, technológiai megoldásokat alkalmazva készült el. Képzeljük el egy nagy hűtőszekrényként, szigetelt a tető, szigeteltek az oldalfalak, szigeteltek a kijáratok, különböző zsilepek készülnek még el a bejáratoknál. Tehát én azt látom, hogy amit ma el lehetett képzelni és be lehetett építeni ide energiatakarékossági szempontból, az mind megvan, sőt még egy kis napelem is kapcsolódik a pályához, azzal is tudjuk csökkenteni a költségeinket, és maga a klimatizációja a csarnoknak is olyan, hogy bármilyen külső időjárási körülmények mellett mi azt a száraz hideg levegőt itt tudjuk biztosítani a pályahasználat, akkor meg lehet látni, egy gram pára nincsen a csarnokban. Tehát én bízom benne, hogy ez drasztikusan fogja csökkenteni majd a költségeinket a másik csarnokhoz képest.
9 csoportban 102 csapat 600 mérkőzést játszott az elmúlt 3 hónapban a nyíregyházi kispályás labdarúgó bajnokságban. A következő percekben Dajka László főszervezőt hallják.
Fantasztikus őszt zártunk kisebb, nagyobb problémákkal, de hát mindig ilyen problémánk legyen, hogy éppen kaptunk 3 csodálatos műfűves pályát, és ezzel megoldódhatott a bajnokságunk befejezése, még akkor is, hogyha egy héttel később, hiszen közel majdnem 3 héttel később tudtuk elkezdeni a korábbi évekhez képest a bajnokságot, de ez a 3 műfűves pálya sokat megoldott, és később a 3 salakos pálya és ahol új kerítést kaptunk, ráadásul a Nyír VV Kft. Jóvoltából kispadokat, új padok vannak a pályák körül, ez fantasztikusan jó sikerült, és hát az is, hogy a csapatok partnerek voltak abban, hogy kicsit csúszott a bajnokság, hogy játszhattunk akár éjszakai mérkőzéseket is, hiszen fél 6, fél 7, fél 8 és korábbi időktől eltekintve fél 9-től is játszottunk találkozókat, és ezért be tudtuk fejezni a bajnokságot időre. Fantasztikus a színvonal most a bajnokságunkban. Ez most látszik, hogy gyakorlatilag nincs 100%-os csapat a bajnokságban. 5 veretlen gárda van, de olyan tömör a mezőny, az élmezőny, vagy akár fent is és lent is a kiesés szempontjából, hogy ez a bajnokság színvonalát magasan jelzi, hogy ilyen kitűnő csapatok vannak. Én mindig büszke vagyok rá, hogy Magyarország egyik legszínvonalasabb bajnokságát szervezze a Nyíregyházi Sport Centrum, és ennek részese lehetek én is. Ehhez viszont kellenek ilyen kitűnő labdarúgók, akik itt szerepelnek, hiszen a megyéből 14 településről jönnek hozzánk, és Nyíregyháza krémje itt van ebben a 102 csapatban. 3 csoportban játszanak most már az öreg fiúk, és egyre több olyan csapat van, aki már most jelzi, hogy számít csak rájuk, hogy ők már az öreg fiúkba fognak átjönni, hiszen sok fiatal csapat van, akik szétfutják az öregeket, és hát azért mindenki szeret kellemesen jól eltölteni egy órát, mikor kijönnek a stadionba, és ez azt jelenti, hogyha többszörös vereségek vannak, akkor az azt jelenti, hogy inkább lekéreckednek az öreg fiúk 3-ba, ahol örömjáték van. Sajnos arról kell, hogy beszámoljak, hogy romlott a sportszerűség a bajnokságunkban, és hát nagyon kevés olyan csapat van, aki ezért tett, hogy ez romoljon ez a helyzet, viszont
mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez a jövőbe változzon. Sokan kihozzák akár munkahelyi vagy családi problémájukat a pályára, és itt elég nehéz kezelni a játékvezető kollégáimnak, akiknek egyébként köszönöm az egész éves munkájukat, hiszen fantasztikus sok mérkőzés van, ugye a 600 mérkőzéssel mögöttük.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
A Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, műsorunk folytatásában rózsafűzéri imádságot közvetítünk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából. Ma az Andor Naptájai Egyházközség ima csoportjával imádkozunk együtt.